Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keressék sákramentum, azaz szentség, azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliuma végéről, amikor Jézus megparancsolta a kerességet. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kis gyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak? Ha így van, hangos szóval felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd egykor ő maga önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, ennek foglalataként mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy te vagy az élet adója, te vagy az élet ura, te vagy az élet megőrzője, és az örök élet elkészítője. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, hogy megköszönjük neked ezt a drága kis életet, akire úgy nézünk és úgy fogjuk a karunkba, mint aki tőled van, tőled való ajándék. Dicsőítünk ő érette téged. És köszönjük, hogy te vagy a mindenség ura, kire is bízhatnánk sokkal inkább őt rá, mint éppen rád, a te uraságodra, a te hatalmadra és a te szeretetedre. Köszönjük azokat, akiket köré adtál. Áldunk és magasztalunk a szüleiért, akik nem csak ajándékot kaptak, hanem az ajándékkal együtt felelősséget. Köszönjük a nagyszülőket, hogy csendes, alázatos, imádságos háttér lehessenek a kisgyermek növekedése során. Áldunk és magasztalunk a gyülekezetért, az egyházért, amelyik ímé befogadja őt. Pecsételd el magadnak, írd be nevét az élet, az örök élet könyvébe, és ne töröld ki onnan soha, atyánk. A Krisztus Jézus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Anna Réka, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig cselekedje meg, hogy növekedj fel szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Tamás. Isten igéje meghallására készülve 395. számú dicséretünknek énekeljük mind három versét. 395. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom János közönséges első levele 4. részéből, a 7. verssel kezdődő és a 11. verssel bezáródó igeszakaszt. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy felvirrat áldott szép napunk, és megőrzött életünkkel dicsőíthetünk téged. Azt is köszönjük, hogy most bizalommal fordulhatunk feléd, egy csendes imával szívünkben. Magasztalunk, hogy az élet adója és ura vagy, aki gondot viselsz még az ellened lázadó világra is. Dicsőítünk, hogy a szeretet Istene vagy, aki felelős és mentő, megtartó hatalmaddal szereted alkotásaidat, a világot, földünket és bennünket, embergyermekeidet. Kérünk, szólj most közöttünk, és szólj nekünk. Szólj te, aki szíveket vizsgáló mennyei atya vagy. Könyörgünk a szenvedőkért, könyörgünk a kórházi ágyon fekvő betegeinkért, könyörgünk minden megpróbált életért. Legyél vigaszoddal a közöttünk lévő gyászolókkal, sírókkal és vesztesekkel. Hadd legyenek meg annyi fájdalom után jó téteményeid részese is velünk egyetemben. Köszönjük, atyánk, hogy Jézusért meghallgattál bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. 151. számú dicséretünket, mely így kezdődik. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, harmadik részének utolsó két versét, a 16. és a 17. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Foglaljunk helyet. A mindennapi televíziós, rádiós, sajtóbeli hírekből informálódhatunk és informálódunk is, és ezekből világosan kitetszik mindenki számára, hogy Európa így, hogy Európa zavarban van. Sokféle okból eredően és sokfelől indultak el száz és százezrek Európa felé, és érkeztek meg már részben. Számunkra, európai emberek számára sokszor nagyon ismeretlen és nagyon idegen kultúrákból jöttek és jönnek, egy nagy valószínűséggel nagy népvándorlás kezdő lépéseként. Tudjuk, hogy vannak köztük olyanok, akik úgy indultak el Európa felé, hogy menekülni kénytelenek, mert a saját hazájukban háború dúl, és az életüket és a családjukat mentik. Aztán azt is tudjuk, hogy vannak az érkezők között olyanok, akik egyszerűen csak a jobb életért, a biztosabb kenyérért mozdultak és mozdulnak meg, hagyják ott a saját szülőföldjüket, hazájukat, és jönnek Európa felé. Európa látszólagos, nyugodt, rendezett, jóléti társadalmai váratlan helyzetekbe kerültek ezeknek okán. És bár azt mondjuk, hogy Európai Unió, Egyesülés, Szövetség, mégis kiderült, hogy itt Európában nagyon megosztottak vagyunk. Aztán az is kiderült rólunk, szembesülve mindazzal, ami történik, hogy erőtlenek is vagyunk, és tele vagyunk bizonytalansággal. Látjuk az érkezők kiszolgáltatottságát is. Néha drámai helyzeteiket. Meg azt is, hogy megjelent a népvándorlás hozadékaival együtt az európai társadalmakban a nyugtalanság és a félelem. Sőt, néhol a harag az érkezők erőszak tevései okán. Zavar és feszültség. Közben azt látja az ember, mintha az unió vezetői és a tagországok polgárai más-más megoldásokat gondolnának. Egyszerre kellene ugyanis demokratának lenni és humánusnak, ugyanakkor okosan félteni és megvédeni értékeinket, szeretteinket és a magunk életét is. Zavarban van Európa. Én a zavartsága okát abban látom, hogy Európa elveszítette a Bibliát. Elveszítette a Bibliát. És ez nem csak erre az esetre, ami most zajlik, érvényes és igaz, sajnálatos módon, hanem nagy általánosságban is, Európa elvesztette a Bibliáját. Nem arról van szó, hogy nincs meg a könyvei között a Biblia is, hanem a gondolkodásában, az életérzésében és a kultúrájában nem jelenik meg, nem hat rá a Biblia. Meggyőződésem szerint ez teszi bizonytalanná, erőtlenné, becsaphatóvá és nyugtalanná. Nincs immáron Bibliája. Az a Bibliája nincs meg Európának, ami több, mint kultúrtörténeti kincs, több, mint bölcs tanácsok gyűjteménye, több, mint történelmi vagy irodalmi értéktár, ez megvan neki. Az a Bibliája nincs, ami az élet és az ő élete könyve volt. A mindennapi élete könyve, ami hatott rá, ez a Bibliája nincs. És ennek a hiányát szenvedi Európa. De nem kell ennek így maradnia. Ma arról szólok ezen az istentiszteleten bátorításul, amit Európa és mi európai emberek a Bibliának köszönhetünk. A helyzet az, hogy a legtöbb európai ember nincs ezzel tisztában. Vagy soha nem is volt, vagy már nem tudja, elfelejtette. Arról fogok szólni, hogy mi mindent köszönhet Európa a Bibliának, amit meggyőződésem szerint elveszített. Azt a Bibliát, amelyik hatott rá. Kedves testvérek, Európa nagy kiváltsága az, ez emelte fel és tette nagyjá, hogy elsőként fogadta be a Bibliába foglalt isteni kijelentést. Európa fogadta be elsőként a Bibliába lévő isteni kijelentést. És az áthatotta az európai emberek életérzését, áthatotta a gondolkodását és az egész kultúráját. Az a mi kiváltságunk európai embereknek, hogy hozzánk érkezett el először Isten kijelentése, ami a Bibliában megírattatott majd a mi számunkra. És amikor Európában megérkezett a kijelentés, és az európai népek elkezdték befogadni, akkor az egészen megváltoztatta az európai emberek életérzését, gondolkodását és a kultúráját. Akik már hittek a kijelentés megérkezésekor, azokkal Isten közvetlenül tudott beszélni és hatni rájuk az igén keresztül. Akik még vagy egyáltalán nem hittek Isten kijelentésébe, azokra is hatott közvetetten. És ez a hatás előre és jó irányba vitte Európát. Nem csak azzal, hogy az olvasott, hallott és komolyan vett bibliai igék az egyes emberek életét átformálta, segítette, gyógyította, vezette. Hadd mondjam ilyen biblikusan, hogy keresztényé tette, hanem azzal is, hogy a társadalmak életformáját is alapvetően megváltoztatta. Nézzük hát, mit is köszönhetünk a Bibliának mi, európai emberek. Ebből csak néhány dolgot fogok most megemlíteni. Először elmondom, hogy mit tanít a Biblia, aztán azt, hogy milyen haszna lett Európának abból. És majd meglátjátok, hogy eszünkbe se jut, hogy Európa attól lett olyan, amilyen volt, és ebben gyengült meg, hogy volt, hatott rá Isten kijelentése. Nézzük az elsőt. Az ókori népek sok Isten hittel éltek, velük szemben a bibliai hitvallás csak egy Istenről tanúskodott. És hangsúlyozta, hogy ez az egy Isten, ez viszont élő, valóságos, ható és cselekvő Isten. A különböző ókori népek mítoszaiban az istenek és a félistenek, az emberek és az állatok egy világhoz tartoztak. Azonos módon éltek, gondolkodtak, sőt néha-néha összemosódtak, átmentek egyikből a másikba. Az antik világ istenei emberszabásúak voltak. Ezzel szemben a Bibliában éles vonal választja el az egyetlen teremtőt az összes teremtménytől. Éles vonal. A bibliai kijelentés szerint Isten egyedül alkotta meg a látható és a láthatatlan világot. És a teremtés után is megmaradt a látható és láthatatlan világ abszolút ura. Nem oldódott fel abban. Ő az egyetlen világ fölötti Isten a Biblia kijelentése szerint. De hát, mi következett ebből? A bibliai kijelentésből Európára nézve. Egy roppant fontos és izgalmas dolog. Az, hogy ezzel a kijelentésével a Biblia megfosztott mindent attól, hogy Istenként tiszteljék. Megfosztotta az ős elemeket. Megfosztotta az égi testeket. A földet, a növényeket, az állatokat, az embert. Isteni jellegétől, azzal, hogy ő az egyetlen, valóságos és élő Isten. És az egész teremtett világ mindenségnek megmaradt urának. Nem olvad föl benne, nincs fűbe, fába és virágba. Kedves testvérek, a Biblia ezzel arról tett tanúbizonyságot, hogy a természet nem imádandó Isten. Hozzá lehet nyúlni, lehet megfigyelni, lehet kutatni. A tudomány világa előtt nyitott utat és kaput. Mert addig, ameddig mítoszok övezték a természetet, az égtájakat, állatokat, embereket, addig azokat nem lehetett érinteni, nem lehetett kutatni, mert Istenként néztek rájuk. Amikor a Szentírás kijelentése megszólal, hogy csak egy Istene van a világnak, akkor mítosztalanítja az egész többit, így válik kutathatóvá. Így indulnak meg a tudományos fejlődés lépcsőin fölfelé azok, akiket izgatnak a természet és a tudomány kérdései. A Biblia hárítja el éppen a mítosztalanítással az utat a tudomány elől. Kedves testvérek, mind máig számtalan kultúrába a tudomány akadályaként ott vannak a mitológiák, mely szerint az a tehén szent, mely szerint az az állat nem lehet rálépned arra a bogára, mert az szent. Azt a növényt nem lehet érinteni, arra a kőre úgy kell tekinteni. Ahova eljutott testvérek Európából a bibliai kereszténység, ott mindenütt megindult a természettudományos fejlődés. Mindenütt. Mert minden vizsgálható és kutatható lett azzal, hogy a Biblia mitológiátlanított mindent, mert azt mondta, csak egy Istene van a világnak, és nincs más. Európa a bibliai kijelentés nyomán másodszor Jézust kapta. Jézust kapta. Ez a Jézus több, mint egy vallás alapító. Több, mint egy nagy tanító. Több, mint egy jótevő. Ez a Jézus azt jelentette ki magáról, hogy ő a láthatatlan Isten földi képmása. Azt mondta Jézus, hogy aki engem látott, látta az atyát. Aki engem hallott, hallotta az atyát. Jézusnak már az érkezése erre a földre rendkívüli volt. Fogantaték szent lélektől, nem egy férfitől. Születék Szűz Máriától. Jézussal és Jézus által csodák történtek. Bölcsessége és határtalan szeretete, önmaga teljes feláldozása, kereszthalála, majd feltámadása. Meggyőző bizonyságai annak, amit ő maga isteni eredetéről mondott. Kedves testvérek, ez azt is jelenti, hogy a kereszténység töblete nem a hívőiben van, nem bennünk van. A kereszténység töblete Jézus és az ő evangéliuma. Mit hozott Jézus Európának? Kedves testvérek, Jézus előtt az emberek egyenlő értékűek. Jézus nem ismer értékkülönbséget emberek között, férfi és nő között, gazdag és szegény között, gyermek és öreg között, zsidó és nem zsidó között. Jézus nem ismer értékkülönbséget. Mindenkihez ugyanazzal a szeretettel közelít, és közelít ma is. Európa Jézusnak köszönheti az értékkülönbség nélküli emberszemléletet. Az egyenjogúság, milyen büszkén beszélnek erről. Az esélyegyenlőség, mind Jézus Krisztusi tanítások. Mind. Nem a humanizmus hozza el őket. Tévedés. A Biblia kijelentéséből tudjuk ezt. A Bibliának köszönhetjük mindezen örök érvényű jézusi kijelentéseket. És Jézus ezeket közénk hozta, elénk élte és ránk hatta. A harmadik üzenet, amit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy a Bibliának köszönheti Európa azt a kijelentést is, ez már nehezebb lecke lesz,
hogy az emberi szeretet forrása nem az emberben van, hanem Istenben. Ez már nehéz dolog. A vallások abban megegyeznek, hiszen mindezt tanítja, hogy az emberi együttélés alapja az, hogy szeretjük egymást. De a vallásoktól függetlenül ezt tanítják a bölcsek. Ezt tanítják a humanisták, ezt tanítják a pszichológusok, a szeretet. És karácsony előtt elkezdenek felsorakozni a szeretetről író, magukat írónak valló vagy gondolók. Testvérek, a Biblia kinyilatkoztatásának sajátossága abban van, hogy a szeretet forrásának nem az emberi szívet tartja, hanem magát az élő Istent. Mégpedig konkrét tapasztalatokban átélhetően. Az egész Biblia erről beszél. Arról, hogy az Isten szeretet. Az egész Biblia erről beszél. Méghozzá világosan azt tanítja, hogy mindent és mindenkit megelőző szeretet az Isten. Elénbe jövő szeretete van. Embert kereső, vonzó, megtartani akaró és megtartani tudó szeretete van. Mióta jár elétek is? Mióta csalogat bennőtöket is a maga közelségébe? Nehéz munkája van. De nem mi kezdtük szeretni az Istent. Ő kezd szeretgetni bennünket. És próbál rá és felébreszteni, hogy szeretlek. Jézustól megkérdezték egyszer, hogy melyik a Biblia legnagyobb parancsa. Így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, erődből és elmédből, és szerest fele barátodat, mint magadat. A parancs első része az, hogy szeresd az Urat, szeresd viszont. Ebből következik majd a második. Szeresd fele barátodat. Mert ebből az elsőből táplálkozik a második. Aki utálja az embereket, az garantáltan Istent is utálja. Azért olvastam ezt az igét a Jánosi levélből. Aki nem szereti az Istent, nem szereti az embereket. Aki nem szereti az embereket, nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. És ha a világ fele éhezik, és mindig van, ahol írtjuk, pusztítjuk egymást, most csak beszéljünk arról, mi messze van tőlünk, közben oly büszkén beszélünk arról, hogy én szeretettel vagyok teljes. Lehet, hogy a kutyám érzi, meg a kis madaram, a pintyike. De vajon azok, akik körülöttem élnek, azok is érzik, hogy én szeretettel vagyok tele? Vajon, ha őt kérdezném, azt a másikat, azt mondaná, hogy igen? A kettő, Isten szeretete és az egymás szeretése a Biblia szerint ebben a sorrendben, hogy először szeresd az Urat, az Istent, ebben a sorrendben felcserélhetetlen. És így működik igazán. Az Istennel való szeretet kapcsolat úgy működik, hogy előbb Isten szeret bennünket, és amikor mi megértjük ezt, kezdjük viszont szeretni őt, és ő segít, hogy tudjuk szeretni egymást. nem a magunk módján. Abba sokan belehalnak körülöttünk. Arra sok házasság rámegy. Arra sok kapcsolat rámegy. Nem a magam módján. Az kevés. Ezért mondta Jézus, hogy amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ez az én új parancsom, mondja Jézus. Ahogy én szerettelek bennőtöket, megint a megelőző szeretet. Ahogy én, ti is úgy. És aki szeretné megtudni, hogy mit jelent ez, hogy ahogy én szerettelek, azoknak a számára van az a golgotai kereszt. Azt kell látni, hogy értsem, hogy szeret Jézus. Testvérek, a Biblia tanítása szerint a szeretet nem velünk születik. Nem úgy van, hogy bennünk van, hanem Isten feltétel nélküli szeretetéből táplálkozik. Istentől kapjuk az impulzusokat. Milyen jó, származik ebből Európára? Mi következik ebből Európa életére nézve? Az, hogy éppen Isten szeretetének átélése indította el a kereszténység születésétől fogva, mindmáig. Isten hívő népét először és első renden, javaik megosztására, az özvegyek és árvákról való gondoskodásra, az első ispotályok, közkórházak megépítésére. Ez indította az európai keresztényeket a rászorulókkal való folyamatos gondoskodásra, s teszik mind máig. Így épültek az egyházi árvaházak, lelenc otthonok, öreg otthonok, fogyatékos otthonok. Egy szóval a szociális védőháló létrehozása Jézus Krisztusnak köszönhető. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Mennyi mindent köszönhet Európa a Bibliának, a Biblia kijelentésének. Kedves testvérek, amit most gyorsan felsoroltam, az Európában magától értetődő lett. És nem véletlenül Európában lett magától értetődő a szeretetszolgálatnak ez a sokféle ága. Mert itt fogadták be először a kijelentés szerinti Jézust. Mert itt tanulta meg először az ember, hogy egy Isten van csak, és szolgálj neki, és szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. Ezt itt hirdettette meg Isten lelke, Európában először. És ahova a bibliai kereszténység a világban eljutott, mindenhova vitte magával ezt a gyakorlatot. Kedves testvérek, a Bibliába foglalt kijelentés, pedig csak néhány példát mondtam el, nagy hatással volt Európára. Az európai ember gondolkodására, életérzésére, kultúrájára. Úgy hatott rá, hogy hasznára és javára volt. Kedves testvérek, ennek a nyomai és áldásai még itt vannak Európában. A nyomai még itt vannak Európában. Közöttünk vannak. De már nem hatnak a régi meghatározó erővel. Ezért Európa szegényebb lett. És elbizonytalanodott.
meg kellene találni újra a Bibliánkat. Személyesen. És elkezdeni újra tájékozódni Isten kijelentésén. És ő segít majd jó döntéseket hozni. Segít, hogy a szemem lásson, hogy a kezem mozduljon, hogy a lábom mozduljon. És Isten kijelentése majd segít talpra állni, hogyha elestem. Bocsánatot kérni, hogyha valakinek az életét elrontottam. És majd a kijelentés segít megértenem, hogyha tisztátalan lettem és beszennyeződött az életem, van bocsánatom Jézus Krisztus keresztje alatt. És segít figyelmes, áldozatra kész szeretetben élnem. Szeretni Istent, és szeretni a fele barátomat. Kedves testvérek, Európa sorsa, és ezzel befejezem, a legszorosabb összefüggésben van Európa és a Biblia kapcsolatával. De nem csak az övé, a te családod sorsa is, és a te személyes életed is a legszorosabb kapcsolatban van. Azzal, hogy mi neked a Biblia. Adja Isten, hogy megértsük, megtanuljuk, hogy van egy életképes, áldásos sorrend. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Itt kezdődik minden, hogy majd szerethesd a te fele barátodat, mint magadat. Áldjon meg ezzel bennünket, Isten. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy lehajtottad az eget. A Zsoltárok könyve bizonyságtétele nyomán tudjuk, lehajtottad az eget, és eljöttél közénk. Mi ezt karácsonynak hívjuk. Köszönjük, hogy végigjártad a magad útját, beszéltél nekünk örök időkre szólóan Isten csodálatos országáról, és segítettél megérteni, hogy hogyan is kellene élnünk az alatt a rövid idő alatt, amit földi létnek nevezünk. Köszönjük, hogy nem csak elmondtad, de megmutattad. Köszönjük, hogy nem csak beszéltél Isten szeretetéről, hanem elénk élted. Türelmeddel, alázatoddal, bocsánatoddal, és végül kereszthaláloddal, hogy kiments bennünket bűneink következményéből. Köszönjük, hogy a kereszt alatt leszünk szabaddá szeretni. A kereszt alatt leszünk újra és újra szabaddá jót tenni. Irgalmasnak lenni. Minden ott történik, a kereszt alatt, mert minden megtörtént értünk a kereszten. Dicsőítünk érte, Jézus. Munkálja a te ígéd és lelked bennünk a vágyódást, ezután az élet után. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink közül hirdetem a kedd este 6 órakor kezdődő férfi bibliaórát. Ez lesz most a záró alkalmunk a nyári szünet előtt, tehát kedden este 6 óra férfi bibliaóra. Szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor pedig az asszony órával összevont bibliaóránk van. Vasárnap pedig 10 órakor istentisztelet, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szerettei Réti Lászlóné testvérünket, aki 70 esztendőt, és Pataki Zoltán testvérünket, aki 41 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást! Jézus szavaival erősítjük a gyászoló hátramaradottakat. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él az, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Jézus még egy kérdést is hozzátett, ezt kérdezve, hiszed-e ezt? Akkor annak az elhunytnak a hozzátartozója így válaszolt. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra eljövendő volt. Adja meg nekünk az élő Isten, hogy reménységgel mi is így válaszolhassunk Jézusnak az ő kérdésére. Igen, Uram, én hiszem. Isten adjon vigasztalódást a hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk 462. számú dicséretünket. Annak egyetlen egy versét énekeljük a himnusz éneklése előtt. 462.1. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.